A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Fejedi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a mikrofonnál Nagy Károly. Szóval beszéltünk Európai Uniós fegyverkezési problémákról, arról, hogy a francia hadsereg hogy áll, és bizonyos tekintetben elég jól áll, bizonyos tekintetben nyilván kevésbé. És hogy rengeteg gyár van, akár tankgyár, akár repülőgépgyár, amelyek nem működnek egész egyszerűen együtt. Túl azon, hogy mondjuk számszerűen lehet, hogy meg lenne az Európai Unió mondjuk Oroszországgal összevetve gyártási kapacitás felpörgetésére, akármilyen tekintetben, de itt beszélhetünk a kézi fegyverekről és lőszerről és bármiről. Történt bármi az elmúlt 3 évben, amióta zajlik az orosz-ukrán háború, és mindenki, főleg a kelet-európai országok őrülten nyomják a vészcsengőt, hogy elrettentés miatt is kéne fegyverkezni?
Hát történtek, igazából valószínűség szerint nem abban a ritmusban, amilyen ritmusban szükség lenne rá, de történtek, ugye ebből a szempontból talán az élen járnak a balti országok és Lengyelország, ahol ez óriási mértékben ugye az egyik legnagyobb költségvetési hozzájárulás ezekben az országban történik. Ugye 5% a GDP-nek, ez óriási szám egy-egy országnál, ugye Lengyelország esetében ahhoz közelít a kiadása a fegyverkezés kapcsán, tehát ott ezek beindultak. Nyugat-Európában pont Franciaország például, ahol hát gyakorlatilag 2022-ben meghirdetésre került a hadiiparra történő átállás. Persze ez nem úgy értendő, mint Oroszországban, hogy akkor minden kenyeret, tejet, vajat, mindent elveszünk az emberektől, és akkor csak is hadiiparra koncentrálunk. Ez inkább a kapacitásnak a növelése, illetve, és itt merült föl pontosan az a kérdés, hogy a nyersanyag vonatkozásban hogyan tudunk megfelelő mennyiségű nyersanyagot felhalmozni ahhoz, hogy a kapacitást növelni tudjuk, de már több olyan magán, és egyébként nem csak magán, hanem állami tulajdonban lévő fegyverkezéshez kapcsolódó vállalat kapott különböző speciális jogosítványokat annak érdekében, hogy civil gyárak is, amelyek ugye eredetileg nem fegyver, vagy nem is akár nem lőszer gyártásra voltak eredetileg beállítva, azoknak az átállítása is megtörtént. Ez még pici mértékű, tehát nem igazán nagy látványos dolog, de igazából egy folyamatosan növekvő pályán van, többek között Franciaországban, de tudjuk, hogy Németországban is hasonlóan ilyen irányba vették a lépést. Tehát én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb kérdés megint az idők kérdése, hogy mikorra sikerül egy olyan típusú rendszert kialakítani, hogy egyensúlyba tudja tartani, mert azért folyamatosan ugye ezek politikai kérdések is, állandóan oda kell figyelni arra, hogy a politikai vezetésnek, hogy nyilvánvalóan az európai közvélemény nagyon nehezen venné azt, hogyha az élet színvonalából engednie kellene azért, hogy fegyverkezzünk. Ugyanakkor viszont pénzt valonnan elő kell keríteni, úgyhogy ez egy állandó dilemma, hogy honnan lehet levágni és hova lehet hozzátenni, főleg a nagy része az Európai Uniós államoknak a nagy része inkább anyagi problémákkal küzd, mintsem, hogy anyagilag ezt megteheti. Ennek következtében ugye ez mindig egy politikai döntésnek is a kérdése, hogy meddig érdemes felpörgetni ezeket az iparágokat, és annak érdekében úgy, hogy ne érintse jelentős mértékben az egyébként a civil polgári személyek számára előállított egyéb termékeknek a piacát. Ez egy kényes egyensúly, jelen pillanatban működik még, mert nem erős a ipari tényező annyira, de hát ez mindenképpen egy hosszú távú kérdés lehet, főleg, hogyha elhúzódik a háború. Ugye addig, amíg reálisan az Európai Unió, amíg nem érintett direkt módon a háborúban.
Magyarán
addig,
az egyik területén nem zajlik háború.
Így van, addig ez a kérdés, ez mindig egy ilyen fiktív kérdés marad. Készülünk, persze Ukrajna ott van, ott oda küldünk is fegyvereket, bár hozzá kell tennem jóval kevesebbet, mint ugye az Egyesült Államok. Ezek fontosak is egyébként az európai fejlesztések szempontjából, hiszen gyakorlatilag kicsit a magyar hallgatók ezt meg fogják érteni, mint ahogy a török hódoltság idején Magyarország területén zajlott gyakorlatilag a 17-18. Században a fegyverzeti technológiáknak a gyorsulás és ez tesztelése. Ez most Ukrajnába zajlik ugyanígy, a nagyhatalmak részéről, tehát ebből a szempontból nagyon hasznos idézőben, bármennyire is brutális, amit mondok, ezeknek a hadicselekményeknek a sora, hiszen nagyon sok olyan tesztelhető eszköz van, amit ezeken a hadszintéreken élesben lehet használni, de hát nyilvánvalóan, hogyha ez már konkrétan az Európai Uniót, a NATO területét érinti, akkor már is más, hogy van a történet. Abban a pillanatban valószínűség szerint azért sokkal komolyabb erőfeszítéseket fognak követelni a tagállamoktól és a tagállamok lakosaitól. tehát nagyon remélhető, nagyon reméljük, hogy ezt el lehet kerülni, de ha esetleg erre kerülne sor, abban a pillanatban ezek az ipari lehetőségek azért megvannak Európában, tehát azonnal föl lehet azért pörgetni ezeket a gyárakat arra a feladatra, ami ugye előállítja a lőszert, előállítja a...
De egyébként át lehet állítani ezeket a gyárakat? Tehát valamiféle felmérés legalább arra készült, vagy a köztudatban van, hogy nem tudom én, autógyárakat mennyi idő alatt lehet átállítani, konzervgyárakat, lőszeret, amit csak most így kapásból ilyen buta fegyverek tekint
vannak
eszembe jut.
Katonai vonalon persze vannak erre vonatkozóan, nyilván ezek nem nyilvános adatok, de természetesen ezek fölmérésre kerültek, ugye ez NATO szinten is zajlik természetesen. Ugye ennek az időkerete azért nem olyan egyszerű, tehát most nem hogy gyorsan, az ugye minden relatív, valószínűség szerint azért itt hosszú hónapok, akár éveknek is el kell tenni ahhoz, hogy megfelelő módon tudjan
kérdés, van erre idő?
És hát ez a nagy kérdés, hogy van egyáltalán rá idő. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy a nyugat-európai haditechnika még mindig, vagy a nyugati haditechnika, az, főleg az Egyesült Államok és európai vonatkozású haditechnika azért még mindig, hát ismereteink szerint fejlettebbnek tűnik, mint akár az orosz, vagy akár a kínai. De ez a különbség, ez vészesen csökken, és hát emiatt van nagy szükség arra, hogy a fejlesztésekre is óriási energiákat fordítson Nyugat-Európa is, és hát az Egyesült Államok is, és ebben a tekintetben is vannak ugye tervek arra vonatkozóan, hogy itt is jobban az összefogás felé kellene hajolni, mint csak a nemzeti szintű fejlesztésekre összpontosítani. De hát itt megint a nemzetállami tudat és az érdekvédelem az mindig beleszól, illetve a helyi politikai kérdés is mindig beleszól, hogy egy-egy politikus mindig azzal szeret büszkélkedni, a saját országa számára eredmény. Nagyon nehéz úgy büszkélkedni, hogy ez egy európai közös eredmény, tehát ezzel nem nagyon választottak még meg senkit Európába. Tehát emiatt ez is egy problémás történet, hogy ez így mindig egy ilyen nagyobb egészbe kell vizsgálnunk, és hát ebből a szempontból azért ez nehezebb ügy.
Nem is kell messzer menni egyébként, Magyarországon általában a Rheinmetallt említik meg, amely Zalaegerszegen elindította a páncélozott járműveknek a gyártását, aztán Gyulán beszállítóként ugyancsak, de ott van az Airbus helikopternek a alkatrészgyártása, meg hát mondjuk van fegyvergyár is most már Magyarországon, említ kézi lőfegyvergyár. Picit még elméleti lehetőségként, de felvetném azt is, hogy azért sok tanulmányt olvasni arról, hogy adott esetben nem, hogy az európai gyártási mennyiség nem elegendő, hanem az amerikai sem, ami azért egy nagy meglepetés, de állítólag ez így van, egy 1-2 hónapos, nevezük úgy high-tech harci cselekményre van elegendő a raktárkészlet ebben az Egyesült Államokban, de aztán jön, amit az ukrán háborúban látunk, a legrégebbi fegyverek, amik raktáron vannak, azoknak a felhasználása. Ez összmennyiségileg vajon, hogyha nézzük az adatokat, valóban így van? Tehát igazából még az Egyesült Államoknak is kéne ezen a téren fejlesztenie, és ezért is nagyon furcsa iránézni az orosz-ukrán háborúra, vagy ezért is megy az állandó elemzés, hogy mik egy ilyen intenzitású cselekménynek a igényei, napi veszteségei?
Tehát első körben, ha nagyon őszinte vagyok, azt mondom, hogy sajnos nem nagyon tudom, mert nem igazából ezek tipikusan olyan kérdések, amelyek nyilvánvalóan a napi rendben vannak a katonai körökben.
De védett adatok.
De hát ezek a védett adatok, és ezekhez igazából még a kutatóknak sincsen semmiféle hozzáférése. Ami a nyilvánosság elé kerül, abban valóban vannak ilyen jellegű aggodalmak, hogy esetleg mennyire képes mennyiségileg biztosítani azt, hogy védelmet biztosítson mennyiségi, tehát a haderő és a haditechnológia az egy dolog, a másik dolog az annak a mennyisége is, hogy ezt milyen mennyiségben tudjuk előállítani. Viszont nagyon sokan azt is ellenvetik, hogy ugye olyan haditechnikai eszközök, tehát hogyha a technika nagyon megfelelő, akkor nagyon nagy mennyiségű hadi, tehát nagyon nagy mennyiségű fegyvert lehet megsemmisíteni egy jó haditechnikai eszközzel, és ahhoz nem kell több haditechnikai eszköz. Hát ez egy nagy kérdés. Tehát őszintén azt gondolom, hogy igazából nem fogom tudni megválaszolni az ön kérdését, hiszen ezek olyan kérdések, amelyekre biztosan, hogy keresik a válaszokat a megfelelő szakemberek, megfelelő információk birtokában. Nekem ezek nincsenek meg, de az biztos, hogy az ukrán válság azért rámutatott arra, hogy az a nagyfokú bizalom, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmazok, amely Európában megnyilvánult a világ különböző irányaiba, ennek vége van. Nyilván a bizalmat nem szabad megroppantani, de nyilvánvalóan szükséges, hogy megfelelő saját védelmi kapacitásokat alakítson ki Európa. Ez nem azért, hogy háborúba keveredjen bárkivel, és nem is azért, mert akár Oroszország, mert ez is egy nagy kérdés mai napig is, hogy Oroszország valóban akar-e bármiféle támadást előkészíteni, vagy csak ez is egy fenyegetési eszköz annak érdekében, hogy bizonyos területeket megszerezhessen, ez egy nagy kérdés. De nyilvánvalóan azért az nagyon fontos is, egy fontos tényező volt sajnos a világtörténelemben mindig is, hogy megfelelő erő, ha megfelelő erővel áll szemben, akkor tud igazából valódi, ha úgy tetszik, békét teremteni, mert abban a pillanatban, hogy valamelyik fél gyengébb, bármennyire is furcsán hangzik, meg a farkas törvények jutnak az eszünkbe, de ez így történik a nemzetközi világban is, mert ott nem igazából lehet hangoztatni a vágyainkat, de ott a kőkemény érdekekről szól a történet, és ebben a környezetben ugye nyilvánvalóan, hogyha megfelelő egyensúlyban van annak az erőviszonyok, akkor lehet abban reménykedni, hogy az egyik ország, vagy a másik ország, vagy egyik tömb és a másik tömb nem acsarkodik a másikkal szemben. Tehát ebből a szempontból Európa igazából gyakorlatilag egy ébredő állapotban van, és ez a fegyvergyártásában is meglátszik. Itt a mennyiség ebből a szempontból azért lesz érdekes, hogy ha esetlegesen háborúra kerülne sor, akkor viszont szükséges az, hogy ezt megfelelő mennyiségben is elő tudja állítani.
Nem tudom, hogy drónok terén hogy áll az Európai Unió, mert az úgy tűnik az elmúlt 2-3 évnek a furászt mondani, de a sztárja, tehát fegyversztárja, és hogyha nem lenne ez a technika, akkor lehet, hogy az ukrán hadsereg már nem tudta volna védeni az ország jelentős területét. Dróngyártásban legalább az Európai Unió képesnek tűnik arra, hogy adott esetben fel tudjon vállalni egy konfliktust, vagy ebben is nagyon az elején tipegnek az uniós országok?
Hát az uniós országok, nagyon sok minden függ, hogy melyik uniós országról beszélünk. Ugye én elsősorban Franciaországot ismerem, ott elég komoly a dróngyártás, sőt azoknak a technológiáknak. Ugye ez mindig egy nagyon érdekes kérdés, mert sokszor a fegyverekről úgy beszélünk, mint hogyha csak a támadásra használnánk őket. Ugye mindig van egy elv, van a kard és ugye a pajzs elve, tehát mindig kell egy megfelelő eszközt találnunk, amivel ki tudjuk védeni a támadót. Tehát igazából ebből a szempontból is nagyon érdekes az, hogy a drón kérdés az egyrészt úgy merül föl, hogy hogyan tudunk-e drónokat előállítani, és azt gondolom, hogy Európai Unió ezen a területen már elég komoly lépéseket tett előre, a nagyobb országokban egész komoly kapacitás van erre vonatkozóan, sőt olyan fejlesztések is, amelyek pontosan az ukrán háborúnak a következtében előtérbe kerültek. Egyébként korábban kis vállalatokat keresett meg a nagyobb, tehát részben állami, részben civil befektetők, annak érdekében, hogy megmozgassák ezt a piacot, ami egy óriási piac most. Ugye minden európai hadsereg megpróbálja beszerezni a megfelelő drónkészletet, tehát ez egy prosperáló irány, nyilván még van mit fejleszteni benne, de azért ez elindulóban van. Viszont a másik nagy kérdés, hogy lehet kivédeni a dróntámadásokat. És ugye ez egy másik nagy fejlesztési irány, amiben egyébként az Európai Unió és az Egyesült Államok is nagyon sokat tett az elmúlt időszakban, hogy hogyan lehet megfelelő, tehát akár egy tankot úgy elkészíteni, vagy akármilyen eszközt, hogy ki tudja védeni ezeknek a drónoknak a támadó élét. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos tényező ebben a kérdésben, és ide tartozik még egy harmadik dolog, ami talán egy kicsit elvezet bennünket egy másik kérdéskörhöz is, ez pedig a hadseregnek a felkészülése, tehát utána emberi kérdések is felmerülnek, hogy mekkora hadsereget érdemes fenntartani, illetőleg, hogy
Van elegendő katona,
és ez a katona hogyan van kiképezve. Ugyanis ma már nem csak arról van szó, hogy egyszerűen egy kardot kell a kezébe nyomni az illetőnek és kaszaboljon, hanem arról van szó, hogy óriási időigényes felkészülés van ahhoz, hogy egy megfelelő hatalmas számítógépes rendszerrel működő eszközt valaki tudjon irányítani. De sokkal inkább egy olyan technikai tudással kell rendelkezni, ami nem elsajátítható egy-két percen belül, hanem ez egy hosszú folyamat. Ugye láttuk az ukrán pilótákat, hogy hányszor kellett, meg milyen módon próbálták kiképezni, hogy a nyugati gépeket tudják kezelni. Ugye az is több hónapos igénybevétel, vagy több hónapos időszakot vett igénybe. Ugye ez is egy nagyon nagy probléma, hogy megfelelő katonai, nem csak a létszám, hanem a megfelelő fölkészült katonával rendelkezni. És jelen pillanatban ez talán az egyik legnagyobb kihívás, majdnem hogy az egész Európai Unióra, hiszen senki nem nagyon akar katona lenni. A béke irányá viszont azt, hát mindenképpen az, hogy békét meg tudjuk őrizni, viszont szükségünk van katonákra is. Úgyhogy itt most a részben az önkéntes vonalon próbálkoznak a különböző tagállamok, részben pedig ugye anyagi támogatást is jelentősen megnövelve, tehát bizonyos katonai feladatokra nagyobb bérek fizetésével, illetve a kiképzéseknek a jobb előkészítésével is készülnek, de hát ezek óriási büdzsét vesznek igénybe. Nem véletlen, hogy igazából, amikor arról beszélünk, hogy 3,5 vagy 5%-ra kéne növelni a GDP-jét, ugye jelenleg 2% körül van nagyjából átlagosan Európában a védelem politikára fordított összeg. Itt ebben a 3,5, illetve a másfél, amit még hozzá lehetne tenni, az inkább infrastruktúrális és egyéb kérdésekről szólna. Hát ebben nagyon nagy kérdés az, hogy erre mennyit fordítunk ebből, például ilyen konkrétan humán kérdésekre, vagyis arra, hogy mennyi katonát tudunk biztosítani országonként. Aztán persze ez mindig változó, hogy milyen helyszínen vagyunk, mert ez az Európai Unión belül nyilván a portugálok számára sokkal kisebb probléma az orosz-ukrán válság, mint mondjuk Lengyelország számára. De ettől függetlenül készen kell állni arra, hogy megfelelő katonai állománnyal is rendelkezzen egy-egy tagállam. Úgyhogy ezen a területen is elég komoly lépések történnek, de hát elég nyögvenyelősen. Ennek van egy demográfiai problémai oka is, de van egy olyan oka is, hogy ugye az európai lakosság azért nagyon elkényelmesedett az elmúlt időszakban, beleértem magamat is persze, tehát hogy mindannyian nem nagyon kívánkozunk a katonai szolgálatra.
Arról meg nem is beszélve, ezt már csak egy záróakkordként jegyzem meg, hogy ne adj az Isten, hogy erre sor kerüljön, de mondjuk ha igen, akkor az orosz hadsereg rendkívüli harci tapasztalatokkal rendelkezik, a többi uniós ország pedig gyakorlatilag nullával, mondjuk azt leszámítva, hogy voltak helyi konfliktusok, vagy éppen különböző terrorista ellenes műveletek. Hát én még órákig tudtam volna beszélgetni, de sajnos elfogyott az időnk. Fejérdi Gergelyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották, nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza ezt az adást, de újra megnézhetik a YouTube csatornánkon is. Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.